Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 134. Zsoltár első versét énekeljük. A 134. Zsoltár első verse így kezdődik: Úrnak szolgái mindnyájan. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 467. énekünknek mind az 5 versét. A 467. ének így kezdődik: Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele harmadik részéből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, leülve hallgassátok meg. Az első Timóteusi levél harmadik részéből így szól a mi Urunk igéje. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga házon épít, jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga házon épít, nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borívás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk házon épít jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Ezeket pedig abban a reményben írom neked, hogy hamarosan eljutok hozzád. Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Valóban nagy a kegyességnek a titka, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is összegyűjtöttél bennünket, ébresztettél vágyat a szívünkben arra, hogy a te ígédet hallgassuk, és ahhoz szabjuk, ahhoz igazítsuk életünk rendjét, hogy téged követve, neked szolgálva alkalmas eszközeid lehessünk, amikor mi is beállunk a te országod építőinek sorába. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is tapasztalhattuk a te segítségedet és hűségedet. Megőriztél a bajok és nehézségek közt. Megőrizted, vagy visszaadtad az egészségünket. Adtál most is erőt arra, hogy minden mást félretéve eljöjjünk, és közösségben legyünk mindazokkal, akik segítségül hívják a te nevedet. Megvalljuk előtted, hogy bűneinkkel vétkeinkkel. Az elmúlt időben is nagyon sokszor megbántottunk téged. És most kérjük, hogy bocsáss meg ezeket nekünk, és ne engedd, hogy ezek legyenek akadályai annak, hogy a te igéd szívtől szívig jusson, hanem hadd teremjük meg a megtérés gyümölcseit. Szent lelked világosságát küldd el erre a mai istentiszteletre is, hogy az igét halljuk és értsük, hogy az üzenetet szívünkbe zárjuk, és legyünk a te engedelmes szolgáid. Amen. Az ige hallgatására készülve a 173. énekünket énekeljük. A 173. ének így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele, harmadik részének 5. és 6. versében eképpen. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg, ami alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Kedves testvérek! Ebben a mai igénkben Pál apostol abban nyújt segítséget Timóteusnak, hogy ott, ahol ő gyülekezeti szolgálatot vállal, milyen vezetői legyenek a gyülekezetnek, milyen munkatársai legyenek, és ebben az útmutatásban azt kell látnunk, hogy amikor püspökökről és diakónusokról olvasunk, akkor az akkori egyházi vezetőkről van szó. A püspök még akkor nem azt jelentette, amit most, hogy egy egyházi nagy magas tisztséget jelentene, hanem ez a görög episzkoposz szónak a fordítása, amelyik olyasmit jelent, hogy felügyelő, aki rálát mindenre, tehát annak a gyülekezetnek a lelki vezetőjét jelentette. És olyasmi feladatot látott el akkor, mint ma a lelkész, illetve a gondnok, tehát mind az ige hirdetésében, mind a dolgok intézésében. És ott voltak mellette a presbiterek, a vének, akik vele egyenrangúan ugyancsak vezették a gyülekezetet, és voltak mellettük még diakónusok, akik nem vezető tisztségként, hanem szolgálatot végző emberként voltak jelen a gyülekezetben. Ők végezték a szeretett szolgálatot, a beteglátogatást, az asztalok körüli szolgálatokat, és őróluk is ír itt az apostol. Aztán az is kiderül az igényből, hogy nem csak azokról ír itt Pál, akik már szolgálatban állnak, hogy ők akkor hogyan viselkedjenek, milyen emberek legyenek, hanem már mielőtt a tisztségüket betöltötték, akkor tudni kell, hogy milyen emberek közül válasszák ki a megfelelő vezetőket, vagy tisztségviselőket. A gyülekezet tagjait bármikor megszólíthatták és felkérhették ilyen szolgálatra, tehát mindig készen kellett állniuk arra, hogyha az Úr most valamilyen feladatot bíz rám, akkor én már is készen álljak arra, hogy teljesítsem. Tehát amikor itt Pál leírja, hogy milyenek legyenek a püspökök és a diakónusok, akkor tulajdonképpen azt írja ezzel, hogy a gyülekezet tagjai mindig így éljenek, mert akkor lehet közülük szolgálatra alkalmas embereket választani. És akkor fogja tudni Isten használni az ő munkájában, a szolgálatban, ha már eleve az egész életvitelük erről szól. És most nézzünk meg néhány tulajdonságot azokból, amiket Isten igéje a szolgálatot végzőkről mond. Azt mondja például, hogy ne újonnan megtért legyen, azután, hogy ismerje a hit titkát, tiszta lelkiismerettel szolgálva, és azt is elmondja, hogy tudnia kell, mi az, amire Isten igent mond, és mi az, amire nemet mond. Hát most ezt a hármat nézzük meg sorban. Először az, hogy ne újonnan megtért legyen. Tehát mindenképpen újjászületett, hitre jutott ember lesz alkalmas a szolgálatra, a vezetésre, de azt mondja az apostol, hogy ne frissen megtért ember legyen. Mit is jelent a megtérés? Sokat beszélünk róla, de elevenítsük fel újra. A megtérés azt jelenti, hogy én már hallottam Jézusról, hallottam arról is, hogy szükségem van ő rá, mert ő az, aki az örök életre el tud juttatni, és akkor hozok egy olyan döntést, hogy én követni szeretném őt, és hogy ő hozzá akarok tartozni testestől, lelkestől. Erről egy döntést hozok a szívemmel, és döntést hozok az értelmemmel, az eszemmel is, és tudatosan kimondom, hogy én Jézus Krisztus követője szeretnék lenni. És amikor ezen keresztül Jézus megláttatja velem, hogy mi az, amit eddig rosszul tettem, nem az ő akarata szerint éltem, mennyi minden másként volt az életemben, mint ahogy ő várta, akkor ezeket a hibáimat bűnnek látom meg, és oda viszem Jézus Krisztus keresztjéhez, és ahogyan Isten lát engem, én is úgy látom most már magam. Azok a bűnök, amelyek elválasztanának Istentől, azokra az ő bocsánatát kérem, és kérem azt, hogy Jézus Krisztus vére tisztítson meg minden bűnemtől. Hogyha valaki komolyan döntést hozott arról, hogy Jézust akarja követni, és a bűnei már zavarják őt, hogy ezektől jó lenne megszabadulni, akkor oda fog úgy állni Jézus Krisztus elé, és egy merőben újat fog kezdeni az életében. És amikor a bűn terhétől is megszabadulunk, akkor leszünk alkalmasak arra, hogy őt kövessük, És itt következik a következő lépés, hogy az életem uralmát, irányítását átadom az ő kezébe. Az, hogy most már ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy az én uram várja tőlem, minden nap az a kérdésem, hogy mit akarsz, uram, hogy cselekedjem, ne a magam feje után járjak, hanem Jézus Krisztus kövessen mindenben. Hát az ilyen emberről írja Pál, hogy megtért ember legyen, aki a gyülekezetet vezeti, vagy ott szolgálatot vállal, de azt is mondja, hogy ne újonnan megtért legyen, aki még frissen lett Jézus követője, az még ne legyen vezető. De hát miért ne lehetne mindjárt az elején? Amikor a megtéréssel egy új élet kezdődik, az olyan, mint egy fiatal fa, amit elültetnek, amely már ott él és gyökerezik, de még nem olyan erős, hogy ellenálljon a viharnak, nem lehet megterhelni, hogy az ágaira akasztani nehéz terheket, nem bírja még az a fa elviselni. Amíg nem erős a gyökere, könnyen kiszárad, nem bírja jól a hőséget, nem bírja jól a viharokat, és ugyanígy van a keresztény szolgálatban is, hogy a lelki élet kezdetén még ne legyen az vezető, aki nem gyökerezett meg mélyen Krisztusban, nem az van, mint amit az első Zsoltárban olvasunk, hogy olyan az Istenben elrejtett ember, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely mélyen ereszti gyökereit, és ezért mindig zöld a lombja és üde marad. Akinek még nincsenek tapasztalatai a lelki viharokról, a sátán támadásairól, az még nem arra alkalmas, hogy vezető legyen. Itt most nem azokra gondolok, akik úgy kerülnek be a gyülekezetbe, hogy máshol már Jézus követésében tapasztalatokat szereztek, hanem azok, akik még most indultak el a Jézus követésének az útján. Aki ebben a kezdeti nagy örömében és lelkesedésében, hogy én Jézust követem, elindul, még nem látja úgy át a dolgokat, ahogy kellene, és nagyon könnyen meggondolatlan lépéseket is tesz. Hallottam egy olyan esetről, amikor egy családban valaki Jézus Krisztus befogadta a szívébe, és őt követte, és olyan nagy öröm és lelkesedés volt benne, hogy elhatározta, hogy akivel csak találkozni fog, mindenkinek beszél Jézusról, hogy ő is legyen a követője, és hogyha valaki nem jó úton jár, azt is elmondja. És így volt, hogy a család másik részében volt egy olyan fiatalember, aki ilyen rocker, ilyen züllött életet élt, és ennek az illetőnek jól megmondta, hogy ebben nem maradhatsz, ez nem az Isten szerint való, és hogy ebből neked sürgősen meg kell változnod, és olyan erőszakosan próbálta téríteni, hogy a másik család is megharagudott ő rá, és aztán az lett a következménye, hogy ez a két család nem beszélt már egymással. Azt a türelmet, amire Jézus Krisztus tanított bennünket, azt is meg kell még tanulnia a keresztény embernek, ahhoz, hogy azokat is oda tudja segíteni Jézushoz, akik még nehezen mozdulnak, ahhoz nagyon nagy türelemre, gondosságra van szükség. Nincs még meg ez azokban, akik frissen indultak el a hit útján. Aztán olyan könnyen eljut az ember oda, hogy bírálgassa a másikat, hogy én már Jézus követője vagyok, ő még nem, és ahogy Jézus mondta, hogy amikor a búza és a konkoly együtt nevelkedik, akkor nem szabad kitépkedni a konkolyt, mert könnyen azzal együtt a búza is kijön. Tehát aki úgy gondolja, hogy ő már jó helyen van, az nehogy abba a csapdába essék, hogy elbizakodottá válik, hogy felfuvarkodottá válik, ahogyan erről is ír az apostol. Rá kell hangolódnunk Jézus Krisztusra. Ehhez idő kell. És az ilyen embernek még arra van szüksége, hogy előbb erősödjön a hitben, előbb még sokat olvassa és hallgassa az igét. Közösségben legyen olyan emberekkel, akik már tapasztaltak a hitben, és az ő hitük által is fejlődjön. Szüksége van arra, hogy imádkozzon, rendszeresen úrvacsorázzon, megerősödjön abban, hogy Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneit, és hogy a másik ember felé is erről tudjon majd szólni. És amikor már kellőképpen megerősödött a hitben, növekedett a kegyelemben, akkor lesz alkalmas arra, hogy másokat is erősítsen, segítsen, tanácsoljon, intsen, buzdítson, ha kell, békítsen, a jóra vedessen. Jézus is, amikor a tanítványait először elhívta, 3 évig jártak vele az ő közelében, és csak azután indította őket útnak, hogy apostolokként az ő küldetésüket is végezzék, hogy hirdessék az evangéliumot szerte a világban. Ezért is hangsúlyozza itt az apostol, hogy ne frissen megtért ember legyen az, akire már szolgálatot bíznak. Azután másodszor arról is olvastunk, hogy aki szolgál, annak legyen ott a szívében a hit titka, méghozzá tiszta lelkiismerettel. Legyen ott a szívében a kereszt titka. Mi is ez a titok? Az, hogy Jézus Krisztus helyettem, miattam és érettem halt meg a kereszten. Ez az, amit a Szentlélek úgy megvilágosít bennem, hogy én magam is el tudom mondani, hogy számomra ez jelenti a legfontosabbat, amit Jézus Krisztus értem tett. És hogyha én tudom, hogy ő neki köszönhetek mindent, akkor azt is tudom, hogy ő az, akinek szolgálok, ő az, aki engem megbíz a feladattal, küldetéssel, ő az, akinek tartozom számadással, hogy jól láttam-e és jól végeztem-e el a szolgálatomat. Először az kell, hogy a bűneimtől megtisztuljak, először az kell, hogy Jézus Krisztus kereszthalála által én is tisztává legyek, mert ahogyan tudom és hiszem, hogy Jézus Krisztus helyettem, miattam, érettem halt meg a kereszten, úgy abban is bizonyos vagyok, hogy az ő váltságával engem is meg tud tisztítani minden bűnömtől. Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a keresztövén. És innentől kezdve biztos vagyok abban, hogy a megvallott és megbocsátott, eltörölt bűnöm nincsen többé. Senki nem kérheti már rajtam számon, mert Jézus Krisztus eltörölte. Tiszta lelkiismerettel és felszabadulva szolgálhatok az Úrnak. És valahányszor az úrvacsorához járulunk, akkor is mindig ezt élhetjük át. Jézus Krisztusban megtisztul a lelkünk, és felszabadulunk a neki való szolgálatra. Mert amíg a bűn fogva tart, addig mire tud engem Isten használni? Amíg nem tiszta a lelkiismeretem, mire tud engem felhasználni? Semmire. Ha én magam nem ismerem a kereszt titkát, nem fogok tudni róla beszélni másoknak sem. ha én magam még a bűneimben élek, és jól érzem magam benne, addig nem fogok tudni a szabadításról, Jézus Krisztusról bizonyságot tenni. De ha magamról is tudom, hogy Jézus milyen szabadítást végez, hogyha az én életem is már erről szól, akkor leszek alkalmas szolga az ő kezében. Amikor én már nem az alkoholtól függök, nem a kábítószertől, vagy az internettől, nem a digitális eszközök tartják rabként a lelkemet, hanem én mindenestől az Úré vagyok, testestől, lelkestől, életemben és halálomban nem a magamé, hanem hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona, akkor én az ő szolgája lehetek. És erről a szabadító Jézus Krisztusról szól Pál, amikor a kegyesség titkát részletezi itt a fejezet végén. Megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Azt hiszem, hogy nem kétséges, hogy itt Jézus Krisztusról, az Isten fiáról van szó. És azt mondja róla az ige, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabadok lesznek. Szabadok lesznek arra, hogy tiszta lelkiismerettel szolgáljanak az Isten dicsőségére, és hogy ne vágyódjanak vissza a bűnbe, hanem Jézus Krisztus segítségével arra nemet mondjanak, és az Úrnak pedig igent mondhassanak. És itt érkezünk a következő ponthoz, hogy tudnunk kell azt, hogy mi az, amire Isten igent mond, és mi az, amire nemet mond az életünkben. Mert ha ezzel tisztában vagyunk, akkor ehhez is fogjuk igazítani az életünket. Nézzünk most ebből a hosszú felsorolásból, amit az igében hallottunk, néhány példát az igenre. Azt mondja itt az igében, hogy legyünk fedhetetlenek. Úgy benne van a szóban, hogy fedhetetlen, hogy nincs amiért megfedjenek bennünket. Ó, hát mikor vagyunk mi tökéletesek? Pedig azt is mondja az ige, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes. Hát ez az, amit magunktól nem vagyunk képesek megtenni. Pedig olyan jó lenne, ha rólunk is el lehetne mondani azt, amit Dánielről olvashattunk, hogy még a rossz akarói sem, az ellenségei sem találtak benne a munkájában kivetni valót, hibát, mert annyira fedhetetlenül, tisztességesen járt el mindenben. Olyan jó lenne, ha mi is mindenben ilyen fedhetetlenek, egyenesek, becsületesek lennénk, hogy komolyan vennénk az Isten törvényét, parancsolatait, és ne lehetne hibát találni az életünkben. De ha mégis ilyen becsúszik, már pedig elég sokszor becsúszik, ezeket a bűneinket is megvallhatjuk, és Isten segítségével újat kezdhetünk. Aztán azt mondja, hogy legyünk józanok. Ez nem csak azt jelenti, hogy ne részegedjünk meg, vagy ne kábítsuk el magunkat, hanem azt is jelenti, hogy legyünk olyan éberek és józanok, akiket nem lehet könnyen rászedni, becsapni, átverni, akiket nem lehet mindenféle tévtanítással is más útra terelni, hanem legyünk józanok, vegyük észre azokat a csábításokat, kísértéseket, amelyek ott állnak csapdaként az utunkba, és ne csak akkor vegyük észre, amikor már belesétáltunk a csapdába. A lelki éberség, a józanság az Isten szolgáinak egyik fontos tulajdonsága. Aztán arról is ír, hogy legyen példás a házasságunk. Erről úgy ír az apostol, hogy a a püspök, illetve a diakonus legyen egy feleségű férfi, de értjük azt, hogy a házastársi hűség az egyúttal példa arra is, hogy aki a kevesen hű, az a sokon is hű tud lenni. Ahogyan Istenhez is hűségesek vagyunk, annak egy példája, ha a házasságunk is a hűségről szól, és így lehetünk akkor Isten szolgáiként is megbízhatóak. Az egész családi életünk is legyen példás. Neveljük engedelmességben és tisztességben a gyermekeinket. Ez sem annyit jelent csupán, hogy a jóra tanítsuk őket, hanem tényleg figyeljünk oda rájuk. Figyeljük és vegyük észre, hogy milyen hatások érik az iskolában az osztálytársaik részéről, vagy amikor az internet előtt ülnek, vagy amikor tévéfilmet néznek, hogy mennyi minden hatás éri őket, és meg kell mutatnunk, hogy mi az, ami az Isten akaratával egyező, vagy ami azzal ellentétes. Aki az egész házanépére így oda tud figyelni, a feleségére, gyermekeire, övéire, az lesz alkalmas arra is, hogy a gyülekezetben azokat a feladatokat ellássa, ami sok odafigyelést igényel. De ott vannak a felsorolásban a tiltások is, amikre Isten nemet mond. Nemet mond Isten a pénzsóvárságra. Isten szolgája ne úgy éljen, hogy a pénz határozza meg a döntéseit, lépéseit. Ne az indítson szolgálatkészségre, hogyha ezért többet adnak, vagy nagyobb elismerésben van részünk. Ne az motiváljon, hogy hol lehet nagyobb hasznot húzni, hanem arra figyeljünk, mi az Isten akarata. És ide tartozik minden haszonlesés, mértéktelenség is, amire Isten egyértelmű nemet mond. Mert amíg mi telhetetlenek vagyunk, amíg csak magunknak harácsolunk vagy szerzünk, akkor mi magunk is fukarokká válunk, szűkmarkúakká válunk, és nem tud Isten arra használni bennünket, hogy adjunk, hogy bőkezűek legyünk, hogy mi mások felé is az ő alkalmas eszközei legyünk. Aztán nem engedi Isten a kétszínűséget, ez a szó is előfordult itt a felsorolásban. Nem lehetünk úgy a gyülekezetben szolgáló keresztjének, hogy közben otthon egy egész másfajta életet élünk, hogy részegségben vagy veszekedésben élünk, hogy mintha mennyországban lennénk itt a gyülekezetben, aztán otthon meg pokollá tesszük az otthonunkat. Nem lehet úgy, hogy itt a tisztességről szólunk, és ugyanakkor pedig tisztességtelen módon élünk. Nem lehet azt mondani, hogy lelki tisztaságról beszélünk, és ugyanakkor pedig szennyezzük a lelkünket tisztátalan dolgokkal, pornóképek nézegetésével, olyan filmekkel, vagy olvasnivalókkal, amelyek beszennyezik a lelkünket. Nem lehet ilyen kettős életet élnünk. Ahogyan Jakab apostol is írja a levelében, hogy olyan se lehet, hogy ugyanabból a szájból átok és áldás származik, hogy ugyanabból a nyílásból édes és keserű jöjjön ki. Ezt a kétszínűséget, a képmutatást Isten megtiltja nekünk, nem engedi, nemet mond rá. És ha ilyen felsorolást végignézünk, akkor azt láthatjuk, hogy Isten nagyon is komolyan veszi, hogy kik lehetnek az ő szolgálói, az ő munkatársai, és megdöbbenve gondolhatjuk végig, hogy hát ha ilyen szigorú a mérce, akkor egyáltalán ki az, aki szóba jöhet, aki mindezt meg tudja valósítani, akit Isten egyáltalán használni tud. Van-e ilyen? És azt kell mondanunk, hogy igen, van, de nem azért, mert mi olyan ügyesek és jók vagyunk, nem a mi érdemünk ez. Nem a mi igyekezetünk és buzgóságunk tesz bennünket alkalmassá, hanem Jézus Krisztus megváltói munkája, aki bűneink terhétől megszabadít, aki a bűn rabságából kiemel, aki alkalmassá és képessé tesz bennünket arra, hogy neki szolgáljunk. És ezzel érkeztünk meg a korintusi levélből olvasott alapigénkhez. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, ami alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Tehát ő tett alkalmassá arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Mi is már ebben az új szövetségben élünk, az új szövetség szolgái lehetünk, és ahogy itt olvastuk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek megelevenít. A betűkből jól ismerjük az Isten törvényét, és tudjuk, hogy képtelenek vagyunk ennek megtartására, és csak amikor meglátjuk azt, hogy mi mennyire semmik és haszontalanok vagyunk, akkor fog tudni Isten használni bennünket, mert az ő lelkével betölt minket, ami kiüresedett szívünket az ő lelke által megtölti, és a megtért, újjászületett emberben az Isten lelke él és munkálkodik. Ő megelevenít, ő mozgósít, ő szeretetet és békességet ad a szívünkbe, és alkalmassá tesz arra, hogy mi valóban a Krisztus szolgái legyünk. Kérjük Istent, hogy ő tegyen minket is alkalmassá arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 786. éneket énekeljük a másik énekgyűjteményből. A 786. ének így kezdődik: Tégy Uram engem áldássá. Az énekben elmondott imádság után helyünket elfoglalva vigyük a szívünket Urunk elé. Tégy Urunk bennünket áldássá. Lelkedet úgy várjuk, hogy betöltse a szívünket, az életünket, hogy ott legyen a szívünkben a köszönet és hála azért, amit értünk tettél, és alkalmas eszközök lehessünk a te kezedben. Olyan sok ember várja a híradást arról, hogy mit kell tennie, hogyan lehet az élete céltudatos és értelmes élet. És mi, akik már hallottuk és értjük az igét, mi hadd legyünk ilyen alkalmas eszközök arra, hogy szolgáljunk, hogy odavedessük őket hozzád. És azt is látjuk, hogy nagyon nagy veszélyei vannak a hirtelen saját akarattal eldöntött dolgok, amikor még nem rendelkezünk elég tapasztalattal és ismerettel. Urunk, nevelj minket arra, hogy a hitben felnövekedve valóban a te szolgálatodban állhassunk. A te világosságoddal hadd értsük meg mindig, mit vársz tőlünk, mi az, amire igent mondasz, és mi az, amitől el kell határolnunk magunkat, amit bűnnek látsz. És így vedesd mindnyájunk életét, hogy amikor olyan alkalom adódik, hogy megbízol valamilyen szolgálattal, akkor a szívünk és lelkünk is készen legyen rá. Imádkozunk a betegekért, azokért, akik nehéz próbákon mennek át, akik a szenvedések és nyomorúságok között hívják segítségül a te nevedet. Add, Urunk, hogy ebben az időszakban ne eltávolodjanak tőled, hanem ez a szenvedés időszaka megerősítse a hitüket, közelebb kerüljenek hozzád. És hogyha itt kell hagyni e földi életet, hadd legyenek készen arra, hogy megtisztult szívvel, tiszta lelkiismerettel állhassanak oda számot adni életükről. Imádkozunk a nyári időszak csendes heteiért, ahol együtt vannak a te nevedben, Urunk. Hadd legyen ez a lelki megújulás alkalma olyan, hogy testileg, lelkileg felfrissülve, megpihenve nálad új erőt kapjanak azok is a szolgálatra, akikben már a megfáradás jelei mutatkoznak. És engedjük, hogy a te lelked megtisztítson minket, hogy meglássuk magunkat úgy, ahogy te látsz bennünket, Urunk. Imádkozunk azért is, hogy a templomunk felújítása is haladjon úgy, hogy hamarosan visszatérhessünk oda, és ott tarthassuk az Isten tiszteleteinket. Köszönjük, hogy ez a külső megújulás is olyan jelkép lehet számunkra, hogy nekünk is ugyanígy kell a lelki életünk alapjaiban is megújulnunk. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért, azokért, akik azt érzik a lelkükben, hogy hiányzik közülük az, aki eddig velük lehetett. Lelked vigasztalását küld el hozzájuk is. És eléd hozzuk, Urunk, a szívünk minden imádságát, örömét és bánatát, hálaadását és kéréseit. Most csendben ezeket hadd tárjuk ki előtted. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem a testvéreknek, hogy ebben a nyári időszakban azt a néhány hétközi alkalmat tartjuk meg, amit előző alkalmakon is hirdettünk. Tehát kedden 8:45-kor van imaóra és 9 órakor gyülekezeti bibliaóra, és péntek este 6 órakor az ifjúsági bibliaórát megtartjuk. Vasárnaponként pedig itt tartjuk az istentiszteletet, és a legkisebb gyermekek részére van gyermekistentisztelet. A jövő vasárnap a hónap utolsó vasárnapja úrvacsoraosztás lesz, és ezen a helyen is meg fogjuk tudni valósítani az úrvacsorát, majd akkor a jövő vasárnap, akik eljönnek, azok látni fogják, hogy ennek sem lesz akadálya. Így készüljünk lélekben, hogy az Úrral ilyen módon is közösségben leszünk. Ahogy előző vasárnapokon is hirdettük már, Mátraházára készülünk egy gyülekezeti hétvégére, augusztus 1-től 4-ig. Már a létszám betelt, újabb jelentkezéseket nem tudunk elfogadni, de azoktól, akik erre jelentkeztek, kérjük azt, hogy a bejelentő lapokat töltsék ki, illetve a részvételi díjukat előre fizessék ki, hogy el tudjuk utalni oda, és ezt most az istentisztelet után a lelkészi hivatalban lehet rendezni. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Cséke Endre 85 éves korában hunyt el, hamvasztás utáni temetése holnap hétfőn délután 3 órakor lesz. Az Úr legyen a vigasztalásával a gyászoló családtagjaival. Adományok érkeztek, a múlt vasárnapi perselypénzünk 131.250 forint volt, a templom felújítására 40.000 forint érkezett, valamint a templom tetőszerkezetének a rendbehozatalára 20.000 forint adomány. Isten áldja meg az adakozókat. Hirdetjük azt is, hogy a templom oldala mellett látható olyan faanyag, ami a padok kibontásakor került ki a templomból. Ezt el lehet vinni, akinek erre szüksége van, csak azt kérjük, hogy jelezze, hogy tudjunk róla, hogy kihez került. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő írások kaphatók az istentisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 198. énekünket énekeljük. A 198. ének így kezdődik. Ti keresztjének dicsérjétek Istent, kik Úr Jézusnak e földön szolgáltok. növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.